No, és hát beharangoztam a rovat állandó főszereplőjét, Gerendi Zoltánt, a BDO Magyarország ügyvezetőjét, adótanácsadó partnerét. Szerbusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
No, hát továbbra is az erős GDP és HDI növekedési országokat vesszük górcső alá, csak most kontinenst váltottunk, átjöttünk Ázsiába, és mit ad Isten, egy elég exotikus helyszínre bukkantunk, e szempontok alapján méghozzá Tadzsikisztára. Nem nagyon beszélünk mi erről az országról. Ami lehet,
nem nagyon. Hát a fene tudja, egy biztos, hogy ők... Nagy növekedést értek el a GDP és a HDI terén is, tehát itt most azokat néztük az országokat, amelyek mind a két mutatóba tudtak javulni. Hogy számokba ezt értsük, ők 8%-os GDP növekedéseket produkálnak rendre, és hát korábban is azért az elmúlt, azt lehet mondani, 10-15 évben 6% fölötti volt a növekedésük. Itt persze bejön a klasszikus motek is, hogy mi a bázis, ahonnan indulunk, hát a bázis az annyira alacsony, amit el tudunk képzelni, hogy egy kicsit úgy értsük, az ő GDP-ük az $1,400 per fő, Magyarország 16-nek a 10-szeresére vannak. Most egy kicsit értsük, hogy ez miért nehéz és miért eredmény, az a környezetét kéne látni. Tehát elhelyezni Tadzsikisztán már eleve nem könnyű a térképen nekünk itt Európából, de hogy értsük egy kicsit, hogy milyen környezetbe fekszik, akkor elmondom a környező országait. Keletről Kína, délről Pakisztán, még mellette délnyugatról Afganisztán, akkor Üzbegisztán nyugatról, északról pedig Kirgizisztán. Na most ez azért úgy az álmos könyv szerint nem egy egyszerű környék.
Hát tehát, bizony, ezek az isztánok.
Nem. Igen. Ráadásul ez egy folyamatosan, maga a terület is nagyon érdekes, de különben az ászlajuk majdnem olyan, mint a miénk. Piros-fehér zöld.
Igen, hát azért még több hasonlóság ne legyen, tehát ha lehet... A területben egyébként nagyobbak, mint mi vagyunk, mert 138 ezer négyzetkilométeren élnek, de körülbelül annyi, mint 10,7 millió, csak náluk a népesség nagyon bővül. Egyébként ez egy Mohamedán ország, de ami hát azért eléggé jellemzője ennek a környéknek. De hogy visszatérve a GDP-re, de azért az afgánoknál 380, úgy néztem, hogy a szomszédok mit hoznak, $380 per év, a pakisztániak azok már közel ezen a szinten vannak, $1,600 per év, és az üzbegek azok majdnem a duplája, vagy fölötte az 3700. Na most azért, hogy értsük méretekben, hogy ez egy kis ország, Pakisztánban 250 millióan élnek, ugye itt a tadzsik 10 millióval szemben, az afgánok 43 millióan, az üzbegeknél 37 millióan, szóval egyedül Kirgisztán az északi szomszédja 6,8 milliós, hát Kínát ne is említsük a másik milliárdról. Kínával egyébként a földrajzi határa elég erős, mert ott van a Pamir-hegység, amelyik egy igen barátságtalan környék. Tehát az ország keleti felén vannak, és azért Kínával olyan sok kapcsolódásuk nincs, és a Sejemút is nagyjából szerintem ezért került el részben, tehát a fő irányai elkerülték ezt a vonalat, bár Dushanbén keresztül ment egy rész, de igazából nem ez volt a meghatározó. Nagyon sok a 7000 méter fölötti csúcs, már Mókáson egyébként ez a történelmi eredetük, ilyen orosz nevük van, például Lenin csúcs, az 7100 méter.
Megmaradt? Akkor nem kompromittálódott Vlagyimir Ilics, megmaradt abszolút csúcsnév?
Örök és a csúcson marad. Ugyanígy Marx is, van Marx csúcsuk is 6700 méterrel, de találtam Majakovszki csúcsot is 6000 méterrel. Szóval azért ilyen nem nagyon van a föld az, hogy nem felfedezőkről, hanem ilyen politikai vonatkozások alapján adják a neveket. De a lényeg az, hogy az ország tényleg GDP-ben növekedik, és HDI-ba is, tehát gyakorlatilag, mivel a GDP-ük növekszik, ezért az életszínvonal javul. De ezt azért kezeljük óvatosan, mert az éhínség az még mindig 30%-os az országban, ez majd a gazdaság kapcsán beszéljük, de javulnak. Az edukációs környezetük javult, tehát egyetemek, főiskolák, tehát az közoktatás javul, és a várható élettartamuk is javul, az most jelenleg 71 év, nálunk például ez 76. Tehát abban nem állnak olyan rosszul. Na most ez a kis ország miből tudja így magát fönntartani? Nyilván van neki egy nagyon erős mezőgazdasága, amelyik a területnek valójában csak a 21%-a alkalmas erre, tehát ez egy eléggé koncentrált terület. és hát itt így gyapotot termelnek, tehát nagyon jelentős a gyapot exportjuk, ez ami az országnak a jellemzője, és ami ilyen szempontból meghatározó, de a GDP-üket egyébként nagyon erősen tolják a külföldön élők hazautalásai is, mm-hmm. tehát a GDP 30%-a. Ez egy meglepő szám, és megnéztem, hogy hol élnek a legtöbben, hát mondjuk a érdekes, mert részét a diaszporáról beszéltünk, 9,5 millió tadzsik él Afganisztánban, ami baromi soknak tűnik, 1,5 millió Üzbegisztánban, 200 000 Oroszországban, 50 000 az USA-ban, és 16 000 a Kanadában. Én úgy gondolom, hogy az utóbbi háromból történnek hazautalások, tehát nem hiszem, hogy az afgán tadzsik populációból a 300 dolláros, 380 dolláros GDP-ből utal haza, de a tadzsik GDP-nek meghatározó része, 30%-os része a külföldön élők hazautalása. Tehát a gyapotban nagyon-nagyon erősek, a mezőgazdaságban 70% a lakosság 70%-a itt dolgozik egyébként. Ami fontos, hogy itt szinte kicsit túl is tolják ezt, mert itt gyakran felmerül, hogy az éhséget ők belső erőforrásból is le tudnák küzdeni, ha nem gyapotot exportálnának, hanem mondjuk zöldségeket termelnének. Ez nyilván egy komoly kérdés. De a másik ilyen hatalmas export tevékenységük az a alumínium export. A Talco, ez a Tajik Aluminium Company, egy nagyon erős alumínium exportőr. Nem globális játékos, azt azért látni kell, tehát a kisország nem képes globálisan játszani, tehát a világ alumínium termelésének az 50%-a fölötti mértéket Kína termeli. Nincs is egyébként bauxitjuk, tehát ilyen jelentős ásványi kiütések nincsenek is, vagy nem termelték még ki. Ez nyilván az országnak a földrajzi adottsága is akadályozzák, tehát ott a hegyekből kihozni valamit szerintem igen problémás, de a lényeg az, hogy ők nagyon erősen ebbe az irányba mentek. Ez egy 75-ben alapított, még a Szovjetunió ideje alatt alapított iparág, amelyik megmaradt és 100%-ban állami kézben van. Tehát itt azért a külföldi befektetéseknek a mértéke nem túl erős, és itt egy kicsit a történelemre átkötnék, mert nagyjából a azt határozza meg a gazdaságát is.
Képzeld el, hogy megkaptam a napüzenetét, az egyik legjobb ibex és vatkan vadászati hely, mert a muhamedánok nem eszik a disznót hosszú ideje, ezért hatalmas nagy vatkanok vannak arrafelé, terítékre hozás után neked kell csinálni mindent, mert a kísérők nem érnek hozzá a disznóhoz. Ugyanez igaz Törökországban is, úgyhogy tudok ezekről a lehetőségekről. Köszönöm szépen a hallgatóknak, igen, de hát a vadászati turizmus is egyébként arrafelé, ha már ez szóba jön, és ugye gazdasági műsor éledezik, mert nagyon klassz az a hely ebből a szempontból is. Igen.
És közben ugye itt a pamuthoz hozzátartozik az is, hogy amit csak így pamutnak számolnak el az ottani KSH-nál, ami teljesen más, és más anyag készül belőle. Sokan említik, hogyha ezt a részét kivennék a szürke vagy fekete zónából, akkor még talán még nagyobb része lenne a GDP-nek az, ami a hazautalásból megy.
Igen, na de a történelemnél tartottunk, Zolikám, nem akartuk belőle.
A történelem csak annyi, hogy ez egy mongol birodalomnak a mentén kánátságok működtek itt, ez a buharai kánátságnak volt a része egészen a 19. századig, amikor az oroszok pont erre a gyapotiparra szemet vetettek, és ezt a területet is elfoglalták. Itt gyakorlatilag ennek gazdasági okai voltak, szerintem sok gondjuk volt ezzel a területtel, eleve ugye vallásokok miatt ez egy Mohamed ország, és de megvetették itt a lábukat, mint ahogy látjuk a hegycsúcsokról is, tehát elég alaposan az orosz a hivatalos nyelvük is. 17-től egyébként 90-ig a Szovjetunió részei voltak, tehát így jött létre ez az alumíniumipar is, tehát ami egy, a maga nemében egy nagyon nagy beruházás volt, és nyilván az oroszok nélkül nem jött volna ide, mert egyébként bauxitot szerintem Üzbegisztánból vagy Kazaksztánból, nem tudom, honnan hozzák, de a bauxit egyébként világviszonylatban nagyon nagy verseny fut, mert rengeteg a óriási a felvőpiac, és gyakorlatilag ma is egy stratégiai termék, de ezt korábban néztük, és 90 óta a függetlenségük egy nagyon zavaros időszakot hozott. 97-ig polgárháború volt, itt a vadászat nélkül is van fegyver elég szerintem, mert 97-ben zárult le ez, és egy elég ronda polgárháború volt.
Ott ilyen klánok vannak igazából, tehát ott persze ott a fegyverviselésnek hagyományai vannak, igen, ezekben az isztánokban, mert hogy ilyen családi alapon szerveződnek ott az
abszolút, emberek. És ami érdekes, hogy a 97-es polgárháború lezárásával az Emomali Ramon úr szerezte meg a hatalmat, aki mai napig ezt egyfajta ilyen félkatonai diktatúraként működteti, tehát ez egy ilyen szempontból egy nagyon érdekes ország, de úgy tűnik, hogy ez a működési modell, ez jelen pillanatban jó létet hoz az országnak, akár arányaiban a többi ország felett is. Tehát én most néztem először Tadzsikisztánt, szóval a környezetét néztük már Kirgizisztánt, Üzbegisztánt, és így tovább a Selyem út kapcsán, de ez nekem is új volt, viszont nem egy jelentős ország, talán ez a statisztikának a szépsége, hogy egy kis ország is egy ilyenfajta növekedést el tud élni, ami nyilván jelentős, csak hát így a világgazdasági szempontból ez nem egy jelentős ország. De ettől függetlenül szerintem nagyon kemény környezetben működnek, tehát ez a pakisztáni, afganisztáni déli szomszédság, és ugye, hogy amiről elkezdtünk beszélni, hogy mi mire jó, és mit ők egyébként az afgán kábítószercsempészetnek egyik tranzitútvonala a oroszok felé is.
Igen.
Tehát ez egy komoly szomszédság itt, és ez egy elég komoly dolog. Tehát én nem is nagyon tudom elképzelni azt, hogy mondjuk ebben a környezetben ne tudnának, tehát egy demokratikus rendszer működni tudna. Tehát ez egy mind a társadalmi hagyományok, mind pedig hát egyáltalán ez a környezet. Szóval Afganisztán ma se a béke szigete, és Pakisztán se egyszerű. Tehát
ezért, és a tádzsikok nyakik benne vannak ezekben a törzsi háborúkban, tehát ott nem hiszem, hogy olyan nagyon komolyan veszik a határokat, amikor így csempésznek, igen, vagy amikor átát csapnak egyik országból a másikba. Tádzsikok benne voltak nyakig a afgán polgárháborúban is, úgyhogy de erről majd Botonddal beszélgetünk, igen, szóval igen, nem egy nyugodt szeglete az a világnak, nem, az biztos.
De egy biztos, hogy azt látni, hogy ezekben az értékekben növekedni tudtak, ez biztos, hogy jó létet is hozott, mert a HDI indexben az életszínvonal benne van, és a GDP növekedés az nyilván hozza, ez egy kis ország, kis gazdasággal, tehát nagyon pici az európai lépékekhez képest, de mindenképpen figyelemre méltó számokat tud produkálni az összes problémájával együtt, úgyhogy így kerültek ők ma az adóvilágba.
Oké.
Szuper. Nagyon attraktív volt, Zolikám. Nagyon plasztikus. Na, nagyon köszönöm. Szépen köszönjük.
Köszönjük szépen.
Köszi szépen.
Szia.
Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere számolt be Tadzsikisztánnak a gazdaságáról, hogy egyáltalán hogy kell elhelyezni ezt az országot. Hát megnézzük akkor, hogy politikailag milyen lábakon áll Tadzsikisztán. Tudtad, hány
repülő... Kazaksztánban voltam.
Hány repülőtere van Tadzsikisztánnak?
3.
18.
Ja.
Az nem rossz, szerintem.
Erről szerintem 17-ről nem tudtam.
Hát egyet tippettünk volna már kb. Igen.
Igen.